Szó a számba, az én hajnal csillagom. Thank you. Köszöntöm a testvéreket. 40 évi lelkészi szolgálatom során mindig foglalkoztatott, hogy hogy lehetne a legegyszerűbben elmondani az örömhírt, Jézus nagy szabadítása. Különböző kérdéseket, és kikristályosodott egy módszer ez alatt az idő alatt, amit mindig csiszolni kell, mert amikor láttam, hogy például egy esküvői előkészítő csoport párjai közül egyre másra homályosodnak a szemek, mikor egy ökölvívó ugye egy olyan találatot visz be, hogy kezd a másik, hogy már lankadni, hozgatni, akkor érzékeltem, hogy ez így sok, vagy nem így kellene tovább. De nem akarom hozzá húzni, csak azt mondom, hogy ezzel a négy képpel egy olyan módszer kialakult, amit én szeretnék a nyíregyházi testvéreknek is átadni, nem kipróbálni a testvéreken, mert azon biztos vagyok, hogy az örömhír bármilyen oldalról jön, ha igazán Isten lelke által elér szívet, akkor annak megvan a folytatása, de nekünk meg kell próbálnunk minél érthetőbben elmondani. Úgyhogy lehet, hogy sokan úgy vannak itt a testvérek közül, hogy egyfajta módszer kiképző óráim lesznek ezeken az estéken, és utána majd mindig kell csinálni. Mert sokan meg nem jönnek nekik ide a közös terembe se, pedig milyen jó lenne, ha mindenki hallhatná az örömhírét újra. Úgyhogy kezdjük is négy kép, négy este. Igazából a nagy szabadítás az alapüzenet, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne messze, hanem örök élete legyen. Az egész Szentírás ezért van. De hogy eljussunk idáig, ahhoz még sok minden mást is elmond a Biblia. És milyen csodálatos, olvasom az igét is hangosan, csak ez a bevezető rész, milyen csodálatos, hogy Isten egy lépéssel visszamegy, amikor a Bibliát a kezünkbe adja, annál, mint ahogy az emberről bármiféle könyvet olvas. Figyeljünk meg, amikor az emberről szó van, itt van ez a lényeg kezünkbe. Isten pedig visszamegy egy lépést, és az első két oldalán a Bibliában elmondja, hogy ő hogy képzelte el a teremtett mindenség életét, és benne az ember életét. Tehát van mihez hasonlítani azt, amivel mi vagyunk. Mert a második kép, majd holnap este kerül sorra, a bűnesen történet, egy akkora robbanás, amiben régen elfelejtettük, hogy hogy is indult ez az egész. És ha mind a kettőt megértjük, amiben benne lüktet meg is az életünk, de a küzesebb történeténél modernen üzenetet elképzelni sem tudok. Három olyan rugón bukott az ember, amelyik ma is mozgatja az egész emberiséget. És három nagy ajándék, amit aztán a Sátán megmérgezett, túlgósított, de ezt mondjuk holnap estére. És aztán látjuk a nagy üzenetet, a kereszt üzenetét. Ó, hányszor próbáltuk. Mi lelkészek is, én magam is, majdnem 10 éven ment rá, hogy úgy kikerülni, nem is akartunk kikerülni, csak úgy leegyszerűsítene, gyertek Jézushoz, vele jobb az élet. És nem megy, mert ha Jézus meg nem hal a kereszten, és el nem jut a keresztig az ember, akármit kitalálhatunk ezen a világ. Azon kívül szinte minden filozófia, minden vallás, minden tanítás, nagyjából ugyanazt mondjuk. De ez az a hatalmas üzenet, Jézus előtt értünk, meghalt a kereszten, szabadítást meg kell érteni, de meg is kell magyaráznunk. Ma már különösen, ez magától értetődően nem megy. Fiataloknak, idősebbeknek se sokszor. És utána jön, hogyha valaki hittel megragadja ezt a szabadítást, milyen élet következik belőle. Most az első évnél távolodzunk le, majd mondom a kép értelmét, nagyon egyszerűek ezek a képek. Az, hogy piros, fehér, zölden rakott a lányom, az édesapja szívének és magyarság szeretetének szólt. Egyébként nem a színek az érdekesek, bár én köszöntem, hogy jól van ez. Indulásra olvasom Mózes első könyve második részében, a 15., 16. és 17. verse. És fogta az Úristen az embert, elterjeszte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Amikor különösen messziről indulók számára próbálom mondani az öröm üzenetet, az első lépésben azt teszem, hogy kézbe veszem a Bibliát, és azt mondom, itt a mindennapi élet, itt a Biblia. Mennyivel lesz olcsóbb a kenyér, vagy mennyivel lesz üdvesebb a szerelem, ha a Bibliával komolyan foglalkozik valaki. Aztán azt mondom, hogy bizony, nagyon is gyakorlati következménye van, ha nem is azonnal és úgy, hogy most rögtön olcsóbb legyen a kenyér, vagy rögtön üdvesebb a szerelem, de ha valaki komolyan foglalkozik az igével, és az ige foglalkozik ővele, akkor idáig menően mennyire gyakorlatilag minden nap lesz az a kincs, amit elvégez az Isten. Majd meghalljuk a bizonságtevő testvérünktől, hogy például az ő életében ez hogy jött be, hogy mi lett az a különbség. Most amikor tehát a Bibliánkat kinyitjuk, Isten használati utasítása áll előttünk. És ő azzal kezdi, hogy elmagyarázza nekünk, emberek, figyeljetek csak rá, hogy én hogy képzeltem el a ti életetek. És egy kicsit jobban érzékeljük, hogy ki is az az Isten, ami szól hozzánk a Biblián keresztül. Hadd hívjam meg a terem minden hallgatóját egy társasutazásra. Gáláns vagyok, könnyen teszem, mert egy fénysebességű járműre gondoljunk, ugye, olyan még nincs, tehát könnyen mondom, de szálljunk csak be 300 ezer kilométer egy másodperc. Nem semmi. Elképzelhetetlen nagy távolság ez is. A Földünk 40.700 kilométer az egyenlítő körül. 300 ezer kilométer. Jó, kössünk be magunkat akár duplán, és induljunk. 8 perc alatt elérjük a napot. A Föld sehol, ez a semmi is bolygó. Jó, hát, hogy is lenne látókörbe. Aztán megyünk tovább, több mint 4 esztendőt ugyanúgy másodpercenként 300 ezer kilométerre. Hogy hagyjanak bennünket, ilyen távolság nincs. De bizony van testvéreink, sőt, ha több mint 4 évig megyünk, akkor elérjük a naprendszeren kívüli első csillag. Aztán megyünk tovább 10 éve, 100 éve, 1000 éve, 10.000, 100.000 éve. Érjük, hogy megrendül az ember, hogy lehetetlen. De bizony, a rádió csillagászok a mai állás szerint azt mondják, hogy 13 milliárd fény év távol érkező gyereket fogunk, és még nincs vége a teremtett mindenségnek, csak szedik ennek a műszereit. 13 milliárd éven át minden másodpercben 300.000 kilométer. Testvéreim, ha ezt egy kicsit merre szívja valaki, mikor én ezt először igazán végig gondoltam, akkor még csak 10 milliárdnál járt az ember a műszerekkel, az 1970-es évek elején volt. Emlékszem, hogy ma esésként én Majd Zoltánnak, rádiócsillagászunk, Nobel-díjra fölterjesztett fizikusunknak a cikkét olvastam a legfőbb városok lapjában is. Ezekről írt, és amikor én ezt végig gondoltam, emlékszem, még most is végigfut a hideg rajtam, hogy megállt egy-két pillanatra a szívverésem. Mert arra gondoltam ott az ágyba fekve, hogy akkor én ki vagyok. Ez a mérhetetlen távolság. Csillag, milliárdok, százmilliárdok tömegelege. Emberi agya fölfoghatatlan távolság. És akkor megszólal ez a tudós professzor, oda írja, mikor ott van a megrendült ember, hogy elveszek ebben a mindenségben, hogy úgy szerette Istene világ, hogy valaki egyetlen rossz emélet, hisz őben el ne veszel. Testvére, nincs oda az az Isten. Az a hatalmasnál is, hatalmas az Isten, akiről mi így érzékelhetünk valamit. És akkor emberek beszélnek, hogy már kezet fog az Istennel, úgy az Isten, úgy az Isten. Hát kik vagyunk mi emberek, akik ez a hatalmasnál is hatalmasabb Isten úgy szeret, hogy ezen a Földön olyan életet teremtett a számunkra, hogy mi álmodni se tudnánk. Szoktam mondani fiataloknak, mikor úgy utódoznak a Bibliától, meg hogy Istennek az örömeim. Tudom, ide figyelj! Hát az Isten neked nem ilyen hormonrendszert ad, és nem így állítja be az idegrendszeretet, és építi fel az életet. Szerelmesen tudnál lenni. Hát ettől az Istentől húzod, mint a kutya koncot az életedet. Hát ez az Isten jobban akarja a boldogságodat, mint te. Nem sajnál tőled semmit, csak téged sajnál. És azért szól. Hát ez a hatalmas Isten testvérei nem teremt szemeket nekünk, tudnánk föllebbezni? Azt se tudnánk, hogy van ilyen, hogy szem. És a osztodással szaporodnak, nem férfivé, nővé teremt bennünket föllebbezhetni. És a bőrbe gyökereztet úgy, mintha a fáknak a gyökere áll. De mit tudnánk mondani? Ez a hatalmasnál hatalmasabb Isten úgy rakta össze ezt a mindenséget, hogy ennél több fantáziát, szint ötletet nem lehetett belevinni, mert megzavarodnánk. Megszúrod az ujjat, egy csökk is gombos tűfejjé értse, kijön nem a mai nagy gombos tűfejje, az a régi hatóra. És azt mondják, hogy abban körülbelül 5 millió vörösvér sejtecske van. Egy sejtben 300 millió molekula, egy molekulában 258 szénatom, 1203 hidrogénatom, 195 nitrogénatom, nagyon megtanultam. 3 kénatom, 1 vasatom, 218 oxigénatom, összesen, majd lehet ellenőrizni a magnetofonot. 2378 atom egy molekulában, ebből van 300 millió egy sejtben, és addig én ezt elmondtam egy perccel, addig mindjárt szervezetében körülbelül 70-72 millió ilyen sejt elmozdult és keletkezett. Na de hát, képes, hogy új lenyomat sincs. Az egyetlenül ígrengetéket, az annyit is, amit tud megkülönböztetni. Úgy teremtette meg az Isten, hogy másra új lenyomat. Azt mondják, hogy 71 milliárd ember érte ki a Földön, hogy ezt is számoltak el, azt nem tudom. De akárhány ember élt a Földön, két ugyanből kollégiumnak nem volt. Ugye a megrendüléssel olvasom a 139. Zsoltárnak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Benne van. Látták a szemeid az én alaptalan testemnek is. De itt egyforma levél sincs. Fintanos gyerekekkel többször megtettem, felajánlottam gyerekeket, aki hoz nekem két egyforma felvel színre formára erezetet, kap egy százas. De szabad szemben nem is kell így rossz szóval, meg azért pártatlan zsűrit kérek, és most már 500-nál tartunk, az inflációt követünk el. Én bevédtem magam, mert akársz levél is lehet. Hátha mégis mondtam, hogy 10 pályig bárkinek kifizettem. Ezt itt is vállalom Nyíregyházán közülőleim. Mert csodálatos legyen Isten. Még a faleveleket, hát sokan tudják a testvérek közül, még a hópegyeket is el fog érezni meg az Isten. Hát ott egy amerikai fotós, ugye, akit azért fizettek, hogy ilyen nagy gyilkos fényképezőgépével a hópegyeket fényképezte egy életemben. És amikor megnézték, minden hópehely hadszögletű volt, de két ugyanolyan mintát nem talált. Hát ez is megrendít. Tehát már dobálhatnál ránk az Isten a halat, és én azért, hogy a Tamások elég lassan jutnak, fölcsapadult és felőtlen hitre le akartam ellenőrizni az ő Isten. És nézegettem, tehát a hópehelyek nem egyenként hullanak, hanem a kis csomókban. És mire én azt dolgozgattam, elolvadtam. De tavaly kint voltam a termünkén, és ilyen ritkás hosszállingózás, és már megint érdekes, hogy ilyen vagyok látszott a hideg rajta magam, én nem tudom kötődik. Ugye 6 éves korban megharapott egy kis bőrki adottat, hogyha elhakkantja magánál kiszintesek a szőrkába. Már úgy vagyok, hát így látszik, de ott vagyok kint a termünkén. És testvérek, egy hópehely rábúl a kezemre, és megszámolom 6 szövetű. Ugye, hát mennyiszor elmondtam, hogy lesz. De milyen az, amikor átéli az ember? Uram, a könyv majdnem kicsordult a szemekből, pedig igazán sírként nem nagyon tudok ebből, olyan jó, aki tud igazán. Annyiszor vágtam, hogy ha jó lett. Hagyjuk meg, majd lehet, hogy öregszünk, is. Tovább, de értjük ezt, hogy Isten, ami fantáziát beletettett az életbe, belerakta. És amikor a Biblia a valóságról beszél, a valóság két területét adja elég, most figyeljük a képet, az egyik, a teremtett mindenség, ami ott zöld körrel látható, nem a Föld csupán, hanem a teljes univerzum. 100 milliárd csillagrengeteg, minden. Az egyik ez, a másik, amit ilyen hálószerűen ábrázoltuk, hogy átjárja ezt is, de végtelen, az pedig Isten szellemi örökké való világa. Még nekem volt kezdete, nem lesz vége. A teremtett világnak volt kezdete, és egyszer vége. És Isten az ő mérhetetlen szeretetével, az ő örökkévaló szellemi világából indítva anyagi világot teremtett. Túlcsordult a szeretete. Erre elég többet nem nagyon tud mondani az ember. Csak megrendülünk vele. Ő meg lett volna nélkülünk is. És mégis az az öröme, hogy ő teremthetett, fenntarthat, és bölcsen igaz mindenek. Én ma már nem is a teremtés ellen ülök meg a majdnem így mondom, hogy akkor elhagyjuk, hogy Istennek megcsinál. De az, hogy fenntart, lassan 7 milliárdan rongáljuk egymást és a kis földünket, és még mindig üzemel, még mindig itt lehetünk, még levegőt kapunk. Megteremtette Isten a feltételeket, gálással, ekkora szeretettel úgy, hogy elállunk, és csak azért nem folytatom tovább a példákat, rengeteg van, mert ámulok Isten teremtett világát, mert a testvérek is nézik a spektrumot, vagy a szemborogok, hogy mondják a nevét, könyveit ismerik, vagy a többit, a természet csodáit, meg hányan itt vannak, akik biológusok, talán orvosok, ismerik, hát aki az emberi test dolgaival foglalkozik, hát az megrendül bele, csillagvilágban, lelkészek voltunk, Mátraházán, a mi területünkön, onnan Budapestről hozhatunk menni, lelkész konferenciára, és átmentünk olyan tetőre, akkor még Lovas Miklós ott volt, akire üstökösöket neveztek el, de még nem egy nyugdíjba, és hát egy kicsit zúgoltuk, azt megmondom őszintén, hogy természettudósul. Hát hogy lehet, hogy mégis hisz az Istenbe? Hát ez, ugye, ha valaki azt mondja, lelkész urak, nem lehet sokáig büntetlenül szemlélni a csillagvilágot, hogy meg ne rendüljön az ember annak a rendnek a mérhetetlen csodájától. Érthetjük, amit elmond. De egyet azért még engedje meg meg a testvérek, és akkor menjünk rá. A gyerekekhez készültem ott, nálunk a Kasorba, ott a Gyurianna iskola, református iskolák ott van, és hát sokszor szolgálunk a gyerekek között Pesten. És az volt az igény, hogy eredj a hangjához teres, nézd meg az utait, és légy bölcs. Na mondom, hát oda küld a hangjához a szót, hát akkor irány az internet, nem a hangja volt. Fölmegyek az internetre, a hangja, hát amit ott találtam el, mondta, csak egyet, a sima tagi hangja. És akkor leírja, aki írja, hogy sokáig azon tanakodtak a tudósok, hogy a Szaharában a 65 fok, meg még több is a meleg megyéknek a fogarak, meg minden kijönnek napkor, vagy hosszabban kintartózkodnak. A sivatagi hangja kimerészkedik a lyukból, akár 700 méterre is elhangzik, és utána mindegyenesen vissza. Ezt hogy csinálja? Mert az, hogy a hangokban egy kis illatot magából, ha valaki meg akarja figyelni, az filcel jelöljön meg egy hangját, és figyeljön odafelé, meg visszafelé, ugyanazon az úton meg. Mert úgy találja meg a hazafelé vezető út. Na de hát a sivatagra, hogy van? És mi történik? És nem, hogy semmiféle nedv és egyéb. És rájöttek a tudósok, kijön a kis hangja, és beméri a fény polarizációját, tehát ugye a helye, meg a nap állása, hogy van. És menet közben még többször fölnéz, ne úgy eltévedjen, még mindig tartsa az irány, mikor végre megvan a mi csákrány, mindegyenesen visszaállít. Megrendítőd Istennek a kis hangjának. Az agyába egy komputer helyezett, és ez így ment. Na, de nem folytatjuk, mert valaki majd azt mondja, mint a Juliannások egyszer, amikor mondtam ezt a vércsendes dolgot, fölmogott az egyik, tudtam, hogy nem bírják sokáig, mert ott el elsőtől negyedikig volt a csapat. Fölmogott az egyik, és azt mondja, hogy most környezet ismereti órán vagyunk, vagy átvitatok. Mert ide figyelj. Bocsássátok meg, hogy hivatalak titeket, de egyet tanuljatok meg. Az környezet ismereti órán is átvitatom vagytok. És úgy kérem a Biblia fölmutatásáról egy időben, mikor ez így indul, hogy itt most nem agymosás következik, nem a lelkész lerohanja a hallgatókat, mintha erőszakkal most. Nem, mi együtt figyeljük, hogy mit mond ez a könyv. 1-2-3-2-ből. Mit mond a könyv üzenete? És ahogy olvassuk utána, majd mindjárt ellenőrizzük, hogy amiket eddig mondtam, azok tényleg arról szólnak említve a Bibliában, de nagyon fontos megértenünk, hogy amikor Isten mindent megteremtett, már a pompás, ötletgazdag lakóhely megvolt, akkor megteremtette az embert, ráadásul úgy teremtette meg, hogy mind a két világba beépítette az életét. De nagyon fontos, végig a népként csak azért érdekes, mert az a piros szál végig vezet, amelyik az Isten nevelő kapcsolatot szerzi. Csak azért hoztam el is, mert szemléletesen érzékelni fogjuk lépésről lépésre. Tehát amikor az embert megteremtette, akkor beállított a teremtett világba, az érzék szervein át. Látunk, hallunk, szagolunk, tapintunk, ízlelünk, egyensúlyérzékünk. Ezekkel a tapadó korongokkal kapcsolódunk ez a világot. Ha ezekből egy is már meginok, érezzük, hogy a kapcsolatunk bizonytalan. Ha pedig az egész, akkor megszületett a kapcsolatunk, hogy kivel meghalt az ember. Ezzel a teremtett mindenség. De Isten adott egy érzékszervet az örökké való világgal is, és ez volt a hit. Egy antennát adott az embernek, mert az örökké valót én nem ezzel a szememmel látom, ezzel a kezemmel fogom. Hát ezt a teremtett világot tudom én ezzel a karosszériámmal élni, amit erre a földi életre kaptunk. Mennyei életre, ugye vannak földi testek, vannak lelkitestek, fizikai, van pneumatik, lelkitest, stb. Erre kaptunk. De az örökké való világon egy más műszerrel lehet fogni. És ez a műszer, amit az emberbe helyezett az Isten, az elképzelése, indítása szerint, a hit. És azt mondta, hogy ember, erre vigyázz a legjobban. Mert ha elveszted, az egész bukik. Megvasz. És itt nagyon fontos azt értenünk, hogy a Bibliában van szó a kisbetűs életről, és a nagybetűs életről. A kisbetűs halálról és a nagybetűs halálról. A kisbetűs élet a fogalmással kezdő, nem a születéssel, és a biológiai halálunkkal fejeződik. A nagybetűs élet az Istennel való élő kapcsolat. Tehát az indulásnál nagybetűs élete volt az embernek. Azt mondta Isten, ha elszakadsz tőle, meghalsz, mert az Istennel való élő kapcsolat a nagybetűs élet. Mert nem véletlen Jézus azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet nagybetűve. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Biológiailag meghal. De a nagybetűs életnek nincs vége a biológiai halálnak. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Nem arra gondolt Jézus, hogy biológiai nem hal meg, hanem ez a nagybetűs élet nem szakad meg. És Isten ilyen örök életre indította az ember. És a vele való élő kapcsolat volt a titka annak, hogy normális élete legyen itt a ember, akkor itt elszakadsz tőle, megtehetett. itt a csillagot, sokan kérdezték tőlem, miért adott Isten szabadságot az embernek? Hát mondom, automatává tegye, mint a paprika Jancsony. Dicsőség, 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 kénytelen legyek ezt mondani. Azt szoktam kérdezni a vállalótól, hogy ide figyeljenek. Ha valaki azt mondja a megismerkedésünk előtt, ha tökék, ha szakad, azt a nőt kell feleségül venni, amit most bemutatok, vagy ott a férfi, azt kell hozzámenni, gondolják, hogy összejönnek ezek a párok így. Ugye az az a szabadság kell, hogy minden külső kényszer nélkül én mondhassam ki, hogy ő az, és én hozzá szeretnék menni, őt szeretném elvenni. Ez az a szabadság kell. Kényszerből nem lehet szeretni. Isten sem kényszert akart az embert. Szabadságot adott, de ezerszer elmondta, vagy legalábbis ezerrel elmondta, hogy szokták mondani. Én ne szakadj, nehogy kilépj ebből, tehát nem úgy volt, hogy betudja Isten az embert, és figyelj, hogy elhibázza, nem hibázza. Szó sincs róla, nem kérem ezért, de csak ezt ne tett. Fölborul az egész életed, rámegy. És úgy gondolt el Isten az ember életét, hogy ebből a mennyei forrásból kapjuk az eligazítást, kapjuk az üzemanyagot, és annak az elejében élünk jó, normális életet. Anélkül nem tudjuk megoldani az életet. Akkora nagy dolog az, hogy ember élhetsz. Akkora nagy kihívás, hogy ezt egyetlen ember sem tudja. Eltéveszti, elmondja. Mindjárt azt mondjuk, hogy ja, ha én akkor azt tudom, akkor nem úgy csinálom. Ugye, hogy mindjárt példátében megvannak azok a pontok. Hogy ne lehet. Hát, nekem gyermekkoromban voltam hajam, sőt, szép húzám. Komoly. Jöttek egyszer a fasori testvérek, fotót voltak, ahol én fiatalon is lelkészkedtem, hogy 20 évig. És mondták, hogy ha láttuk ám a fényképét, nagy tiszteletű. Mondom, ugye, és arra gondoltam, nem volt mindig ilyen amortizáló volt, ami van. Nem ám, viszont szépen, na, gyerekkorban, fociztuk, amikor csak te. És ízra csapdott fejjel le, csinálok a vízcsapon, édesanyám belép. Fia, állj meg, mutass a foglyokot. Na, mondom, nem tudtam. Tényleg, üsd le oda. Szépen, megszállott a fejed, akkor ihatsz. Mert nekem nagyon esett volna. De az édesanyám azt tudta a következő lépés, ami nem biztos, hogy azért elfoglászta volna a tüdőmet ott az a vízbe. Volt már olyan világtörténelem. Értjük, hogy hát még a nagyobb döntéseinkben. Hát Isten nem úgy teremtett a nőnket, úgy szoktam mondani, hogy mintha egy busz lennénk, hanem mint egy trolibusz. Felénk azok járnak a kapasztól. Hát mert ott van ugye a busz szerkezete, és ott van az áramszedője. A lépület csak egy szerkezet. Az ember is, az élő Istennel való kapcsolat nélkül tulajdonképpen megsúgom. Nem is ember a Biblia szerint. Csak ezt azért nem mondjuk hangosan, mert megsértődnek az emberek. De a Biblia, amikor azt mondja, hogy ember, mert egy ilyen magunkfajta lény, plusz egy szellemi kapcsolat, örökké való kapcsolat az élő Istennel. Ez az ember. Enélkül egy lény, akiről a prédikáló könyve azt mondja, hogy nem tudja azt, mint az állat. De ne sejtegessük az állatokat, mert amikor az ember lett, amikor mondtam egy prédikációval, hogy hálózó, ült a Krisztő kihelyben, te egy patkan, megy! A kijáratnál a kezet fogtunk, mondja nekem valaki, hogy nem készült. Máskor legyen széles, és ne bántsa a laptalóba. mert az ember csinál ilyet, hogy örökvésztől nihez. A patkan csak akkor, amikor az éjségét csillapítja, vagy egyéb, tehát nem ilyen áldázom, mondtam, hogy bocsánat, ezt megtanultam. Tanulunk mi sokat testvérek. No, tehát ott tartunk, lassan összefoglaljuk a lényeget, hogy Isten így adja elénk a Bibliában, hogy is, hogy fogta az Úristen az ember, elhelyezte az Éden kertjébe, hogy azt művelje és őrizze. Testvérek, két dolgunk van ezen a világon. Melyik ez a kettő? Művelni és őrizni. Igaz? Semmi más, sem össze lehet foglalni minden. Kis kertetben mit kell csinálni, testvérek? Művelni és őrizni. Családokban mit kell csinálni? Művelni és őrizni. A tehetségeddel mit kell csinálni? Művelni és őrizni. A földfolyóval mit kellene csinálni? Művelni és őrizni. Főleg 25-30 éve olvastam, hogy a megelőző 25 évben a föld erdői 40%-át kiirtotta az ember. Hol van itt a művelni előrizni? Hol van itt ennek az egyensúly? Panaszkodunk, hogy rám szakad minden földbolyt, az ökológia egyensúly. Hát 10.000 kilométerre lyuk van az ózonpajzson, de már sem lehet kimondani, mert egy konfirmandus azt mondta, hogy Tamás bácsi, hát nincs ott lyuk, csak össze van valami. Hát azon látod a jóval folytéktanul, és még egy után halni. Azt már ti mondjátok hozzá, azt én nem szoktam. Hát mindig tanulunk, de akár nyugvan, akár összelapítva, hát csodálkozunk azon. Én azon csodálkozom, hogy még van levegő. Én azon csodálkozom, hogy még normálisan érhet egy ember a Föld. Hát ez az Istennek kérdés, hogy elhelyezte, művelje és ő. Csak ezt kellett megérni a világvezetőket, de amikor a kiotói egyetményről volt szó, ugye talán sokan emlékeznek évekkel ezelőtt, próbálták a világ gazdag országait a megállapodás, hogy 1-2-3%-ot a széndioxidból visszafogunk. Ki volt az első, már nem akarok égetni az amerikaiak. De Lucsa volt az első, az összes többi folytatta. Egy szó se, represszió, a visszaesés a gazdaságba nem megy. És mit csináltak? Kis népektől megvettek 10%-okat, és papíron megvan, hogy ennyi százalékot teljesítettünk, közben pedig ugyanúgy pusztulunk a vezet. Érdemes. Művelje és őrizze. Nem kellene akkora tudományos, nagy magazinok és a többi ki kellene nyitni a mennyei atya használati utasításán, és meg kellene nézni a második oldalon, hogy mit mond ő. Elhelyezte az embert, művelje és őrizze. Aztán folytatódik, ezt szeretjük, amit folytatódik. Ezt parancsolta az Úristen, az embernek a kert minden fájára szabadon ehetsz. Na, ezt tetszik neki. Minden a kiért, indulj, bebirtokba, tessék! És itt jön, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. És itt mondja ki Isten, nem a tudás fájáról, olvastam 5. este a könyvben a tudás fájától, eltiltotta Isten az ember. Szó sincs róla. Hát már a megelőző részben az van, hogy hagyjátok, ugalmatok alá a földet, a légmadarait, tengerhalait, földön csúszómászókat, és így zárójelbe jegyzem meg, hogy nem olvasok egy másik ember. Ott akkor még szükség megoldásokat később be kellett hívtatnia Istennek, miután megbolondultunk, de eredetileg mint, de az, hogy hagyd uralmad alá, hogy hagyjam uralmam alá tengerhalait, a szigorít meg a bárkát nem fedezem. Már hogyan tudjuk? Mert nem a tudás állatot. Ezért nagyon fontos a Biblia minden szava. Hogy fontosnak rossz tudás. Azt mondta Isten, ezt hagyd meg neki. Hagyd meg nekem, mert elhozni. Én nem szólok bele mindenben, hát figyelj rám, őrizlek, a műhelyet legyen az enyém. Ez a lényeg, azt mondta ember, van benne egy műhely, itt van, nem tudom megmondani, de van, ahol eltörnek a dolgaim. De azt mondta, hogy ez a, hadd legyek én a műhelyből, mert addig jó dolgok, addig vétel. Ha kivétel, összekuszálódik az egész. Te is megromlasz, és megromlod a körülötted életet. És befejezem, hogy ezt a nagyszerű indulást olyan sokan kimosolyogják, hogy majd nekünk ez a Bagater gyermek, de mesélj itt a teremtés történet, hogy Isten felhasz egy lámpát, azt egy másik lámpát, aztán gyurmázik a forrából, akkor még az oldalbordákat hagyjuk ezeket a meséket, és megy tovább. Ahelyett, hogy megrendülne az ember, hogy ez a hatalmasnál is hatalmasabb Isten, úgy beszél velünk a teremtés történet, hogy a 6 éves kisgyerek, ha már érdekli, megérteheti. És a tudós professzorra van benne alázat, nem olvasod, ha a kódot kap. Hát értjük, mit jelentett, hogy a lábát felakasztja a nagyot, meg a kicsit. Hát olyan időben, amikor a nap, ahol Istenek, én tűntek az ember szemébe a csillagoktól, határozta meg a sorsát és mindent. Azt mondja az Isten, ember, az csak eszköz. Az lámpa, meg segítség, amit én neked adtam, de én vagyok az édesatyád. Értjük, hogy aki ezt megérti, hát már nem ugyanom tartunk, mint akkor. Mi eljegyek a csillagok, hogy van, mi van, a csillagok, hogy van, oroszok, mit állít be, ebből lesz a sorsom. Hát újra ötletet van az embernek. A nagy 21. századi okos ember megint így pitizik a csillagi egyeknek. Testvére. Ha megismeri az édesatját, akkor egyszer csak békessége lesz. Pedig úgy viszi el a mentő, ahogy engem másfél óra. Aztán most kiderítették, hogy tulajdonképpen semmi baj nincs, csak valahol a fejemmel sincs, a szívemmel sincs, a kettő között van. Mert az a reflex az, elmondom, én már így halottam egész életemben, biztos, hogy túl legyen. Mindegy, most nem azért betegség, de értjük, hogy úgy, hogy csendesedjünk csak meg, és imádjuk a mi mennyei atyánkat. Mert ezt még hallgatni is gyönyörűség, testvére, hát még elmondom, hogy Isten mit képzelt el ide, erre mi fölünk. És akinek van bátorsága, de akinek nincs, az is jöjjön el holnap, és hívjon el másokat. Ha valaki eddig nem hallotta, majd elmondjuk neki. De aki holnap jön, hogy az egész életüktetés ma, 3 rúgón mozog az egész emberiség. És ott van, mint van, 3. Mert meglátjuk. Most ödösegyünk el imádságról. Dicsőség neked, szerető mennyei atyánk! Hihetetlen a te hatalmad, és még nagyobb a szereteted. Mit leülhetünk, kinyithatjuk a Bibliát, és már az első oldalakon tele van az üzeneteddel, az életünkkel, ahogy te ezt elképzelted, és amiből most is itt-ott fölragyog, mint az összetört cserép elég egy-egy darabjai vannak. Remek mű. Áldj meg bennünket, hogy Ma este mindnyájan nem tudjuk köszönni neked az életet, és meg tudjuk köszönni, hogy te még mindig tartod fölöttünk az eget, és meg tudjuk köszönni, hogy elmondod nekünk a gondolatodat, és elmondod nekünk, hogy mit cselekedtél értünk. Hát meg most még mindjárt életét, hogy tudjunk figyelni a bizonyságtételre is. Maradj velünk a holnapi napot, a te kegyelmeddel is. Készítsd meg az evangelizáció következő lépcsőit is. Amen. Mondjuk közösen a mikrofon.
kedves meghívottak, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Pásztor István vagyok, Nyíregyházáról, a metodista gyülekezetből, 49 éves vagyok, nő és két gyermek édesapja, nyelvszakos tanár, de ami legfontosabb róla, hogy Isten gyermeke. Annak az Istennek a gyermeke, akiről most hallottunk, és teljesen meg vagyok döbbenve, mert tényleg nem tudom, hogy kinek vagyok az gyermeke. Nem ismerem még mindig ezt a hatalmas Istent, pedig tudakozódom róla nap mint nap, és 3,5 éves csecsemő vagyok, és nap mint nap kell, hogy tápláljam magam Isten igényével, hogy magamba szívjam azt a tudást, amelyet azt hiszem, hogy az örök élet is kevés, hiszen a Biblia nem tudja bezárni ezt a mindenható Isten, csak meg tudja nekünk mutatni. Drága testvéreim, bizonságot szeretnék nektek tenni arról, hogy mit mutatott meg nekem Isten, hogyan nyúlt az életemben, hogyan változtatta azt meg, mennyire gyökeres fordulatot hozott az életemben, és milyen örülök, mennyire örülök, hogy ennyire kegyes volt, és rám figyel, észrevett abban a porban, abban a mocsokban, abban a szemétben, abban a bűnben, amiben éltem, és kiragadott önnak magához ölelt. Világ életemben nagyon szerettem, hogyha címeket tudok elérni, hogyha fel tudok mutatni valami teljesítményt. Az iskolában is erre törekedtem, hogy jó jegyeim legyenek. Majd a versenysportban is arra törekedtem, hogy felnézzenek rám, hogy címem legyen. Mindaz, amit elértem az életemben, úgy érzem, hogy eltörtül ahhoz képest, amit Istennel való kapcsolatban sikerült elérni. Az a cím, hogy én Isten gyermeke lehetek, ez minden korábbi címemet a súlyba dobja. És elérzékenyülök, ha arra gondolok, hogy Isten mennyire szeret engem. És hiszem, hogy nem vagyok egyedül, mert nagyon sok ember mondhatja ezt magáról. És hogy miért gondolom azt, hogy nagyon szeret engem? Az életem 46 éven keresztül arról szólt, hogy próbáltam ezeket a címeket hajszolni, és természetesen azért, hogy én ezt elérjem, nagyon sokat kellett tenni, nagyon sok pénzre volt szükségem, és úgy gondoltam, hogy a pénz birtoklása majd megoldja az én problémáimat, az életemre gyógyírt. Nagyon szeretem az ajándékokat, és kiskoromban is mindig örültem, hogyha kaptam egy ajándékot. Aztán, amikor felnőtt lettem, arra törekedtem, hogy magamat ajándékozzam meg. És persze azért annyira nem voltam fukara, családomnak is tartogattam belőle, de alapvetően arra szólt, hogy célok halmazát megvalósítani, de legfőképpen önmagamat. Hogy ott álljak a magam által kialakított talapzaton, és felnézhessek magamra, és felnézhessen rám a környezetem. Óriási tévutat jártam be, mert rájöttem, hogy minden, amit elértem, az idei óráig jó volt, boldogított, aztán újabb cél kellett, újabb örömök kellettek, és ezeket újra kellett gyártani, és rájöttem, hogy hiába megyek magasabbra, nem vagyok boldogabb. Nem lesz békességem, mert valami hiányzott. Úgy gondoltam, hogy majd én vállalkozó leszek, és majd én megváltam a világot, gazdag leszek, utazok, autóm lesz, házam lesz, minden megengedhetek magamnak. Mindig azt néztem, hogy a környezetem mit csinál. Ha neki volt egy autója a szomszédnak, nekem is kellett. Ha légkondit szerelt a szomszéd, nekem is kellett. Nekem is kellett. Nekem is, nekem is, nekem is. Hát kiről szólt az életem? Önmagamról. Hogy megvalósítsak valamit, amit magam se tudtam, csak valahogy úgy gondoltam, hogy ez a boldogság, ha mindent megadok magamnak. Most már óriási különbség van az életemben, minőségi változás, hiszen mindezek a dolgok, amelyek úgy ragaszkodtam, fogtam, kapaszkodtam beléjük, Isten egy kézmúzdalattal kivette a kezemből. Nem ez a lényeg. Nem a világi dolgok, nem a földi dolgok a fontosak. Kellene, de van egy sokkal fontosabb. Az a csatorna, amelyet én nem ismertem, mert úgy gondoltam, hogy fölöttem már nem nagyon van senki, bár Isten mitem volt, de úgy gondolom, hogy nagyon sokan úgy vagyunk az Istennel, vagy a magunk lelki világához kitalálunk egy Isten, és Isten szólva sorba halljuk. Ha szükségünk van rá, ám gyere, hold meg, és ki vagy megoldotta, vagy nem oldotta meg, ennek megfelelően minősítjük. Hát nagyon sokszor én is úgymond negatív értelemben gondoltam Istent, és nagyon sokszor úgy gondoltam, hogy miért engedi meg az életemnek bizonyos helyzetét. Gyakorlatilag lehúztam mindenható Istent, akiről ma szó volt, magam mellé ültettem egy kis sámlira, és számon kértem. És elszorul a szívem, hogy én ilyet tettem, és nagyon sokszor hallom, hogy embertársaim ugyanezt teszik ezzel a hatalmas, mindenható Istennel, aki nagyon szeret bennünket. Életemnek a pénz lett egy nagy csapdája. Az önmagvalósítási folyamatban próbáltam agykontrollal, próbáltam mindenféle távol-keleti vallással, szuggesztióval, aztán átmentem nagyon óvatosan és nagyon-nagyon észrevétlenül, legalábbis én nem vettem észre a mágiába. Abba a mágiába, amely aztán az életemet nagyon mélyre húzta, amikor is már nem is a magamra figyeltem, hanem arra figyeltem, hogy a jósnő mit olvas ki a kártyából. Hogy a jósnő az ingát, hogy mozgatja. Ellen jutott a tudatom még testvére, hogy azokat a kártyákat, azt az ingát, milyen hatalom mozgatja. Emberektől láttam tanácsot, emberekre figyeltem, és aztán rájöttem, hogy mindez egy óriási szemtévesztés. Mert a vállalkozásomban hoztam egy nagyon rossz döntést, és annyira akartam a pénzt, és annyira meg akartam valósítani az álmaimat, hogy ezért teljesen vakon bíztam a pénznek az erejében, a mögött álló hatalomnak, és a rossz döntés következtében vállalnom kellett a felelősséget, és ezelőtt 4 évvel Nyíregyházán előzetes letartóztatásba kerültem. A jómenő vállalkozó, aki szárnyalt és sokat dolgozott, sokat tett, egyik pillanatban a másikba egy 8 négyzetméteres zárkában találja magát, 4 társával, és elgondolkodom, hogy miről is szól az életem. Hát hogy kerülhettem én ide? Hogy juthattam én ide? Mit tettem? Szörnyű érzés volt arra gondolni, hogy mindaz, amit filmben láttam, az belülről magam megéltem. 2 cigányt raktak mellé, bevallom nektek, akiket gyűlöltem. Gyűlöltem azért, mert olyanok, amilyenek. Nem foglalkoztam velük. Most már tudom, hogy Isten mennyire szeretett engem. Mert már rajtuk keresztül is formát. És most már tudom azt is, hogy Jézus Krisztus velem együtt lépett be abban az intézményben. Azért, hogy ne legyek egyedül. Isten, most már tudom, testvérek, hogy állandóan ott volt, és állandóan keresett. Most már tudom, hogy ez a mindenható Isten zakogott, hogy Pásztor István meg akarnak menteni. A rossz úton megy az életed. Hová mész? Hová fogsz jutni? És én nem hallgattam rá. Én mentem a saját fejem után. Az én életem trónján én töppeszkedtem, mögöttem az ördög, aki súgta, hogy egy kis parázsaság jó lenne neked. Hallgattam rá. Megcsaltam a feleségemet, hűtlen lettem hozzá. Egy kis hazugság sem ártana, és nem ártana egy kis pénz sem. És súgott, és én megváltoztam. Észre se vettem, hogy ki a tanácsadó, hogy kivel konzultálok. És a végeredmény, az életem egy óriási csúszdán át egy nagy gödörbe a börtönbe vezetett. Hát erről kell szóljon egy élet. Aztán megértettem, hogy Isten nem tudott mit csinálni, hogy megállítson, egy ilyen helyzetet hozott az életembe. És hány életről hallott testvérek, hogy megállj kell, hogy Isten parancsoljon, mert különben még rosszabb helyzet jön. Hogy egy szörnyű betegség vagy éppenséggel egy koporsó mellé kell, hogy állítson valakit, amely harangozik, amely kolomból, hogy rossz úton jársz. Nekem a börtön volt a kolomb, rossz úton van az életemben. Én szerkesztettem, mi magam juttattam oda. De hogy ez az Isten, akiről ma szó volt, mennyire szeret minket és mennyire szeretett, ott volt velem, most már tudom, hogy ott volt velem. És ő mindig küldi a mentővel. Megtapasztaltam, hogy valahányszor nyomorúságra kerül az életem, Isten ott van és ad segítséget. Küldött 2 csodálatos embert, akik börtönmissziósként behozták az evangéliumot a börtönbe, és beszéltek a keresztről, beszéltek a bűnről, és beszéltek arról, hogy le lehet tenni ezt a bűnt, és van ebből szabadulás. Egyszerűen békét kell kötnöm Istennel, akire akkor nagyon haragudtam. Hogy engedheti meg Isten, hogy én börtönbe kerüljek? Hogy tehető ilyen? Hát én aztán rájöttem, hogy ügyvédem volt. Az ügyvédnek akkor képviselt engem, ha megbíztam. Ha adtam neki írásos megbízást. Rájöttem, miért várom én Istentől, hogy belenyúljon az életembe, mikor nem adtam neki megbízást. Hogy várhatom el tőle? És nagyon sokan ezt tesszük. Számon kérjük Istent, mikor meg se bíztunk. Be se engedtük az otthonunkba, és megbízunk. Most ez a két csodálatos ember behozta az evangéliumot nem csak nekem, hanem a társaimnak is. És testvérek, fél év után felragyogott valami csodálatos dolog. Felragyogott az evangélium abban a 8 nézetméterben, a vasrácson, a falakon keresztül, a sivárságon keresztül bejött Isten kegyelme. És megragadta a szívemet. És olyan nagy öröm ez számomra, hogy engedtem annak az igének, amely megragadta a szívemet, a Jelenések könyvében Jézus Krisztus ezt mondja 3:20-ban, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Megértettem, hogy Jézus Krisztus 46 éven keresztül zörgetett az én szívem ajtaján. De hozzá kell tenni, zörgetett, nem dübörgött. Aki dübörgött, az az ördög volt, hogy elérje azt, amit akart velem, és sikerült is neki. És az a csendes zörgetés, az eljutott a szívemig, és megnyitottam a szívem ajtaját, és megvártam, amikor a társaim elalszanak, kinéztem a szemeletes ágyom ablakából, és láttam a busz megálló forgatagát, és némán elkezdtem imádkozni, testvérek, és 20 percen keresztül zokogtam, és jött a bűn belőlem, mindaz a szörnyűség, amit elkövettem a szeretteimmel és az embertársammal az életem során. És egyszerűen csúnya hasonlatot mondok, de mint a részeg emberből, amikor kijön minden belőlem, így jött ki a bűn. 20 percen keresztül némán zokogtam, és amikor az abba maradt, egy óriási változás történt, mert megkönnyebbültem. Kijött belőle az, ami nyomasztott, ami nem hagyott szabadulni, ami oda juttatott, a bűnök halmaza, és tudni kell, hogy a bűn bűnszűr. Egy hazugságból lett 2, majd 10, nem tudom, hogyan hatványozódni, de szörnyen. Isten nem engedte ám, hogy én azonnal szabaduljak, mert Istennek célja volt velem, meg akart formálni. Gondoltam, hogy majd most már én jó vagyok, kis naivan, és akkor mehetek haza, tehát ez nem így van. Most már tudom, hogy Isten forgatókönyvet készített arra is, hogy na mi lesz velem, és még 2 évig képzett 8,5 nézetméteren. És lehántotta róla, mint a kukoricacsőről, apránként, egyenként a felesleges dolgot. Még végül a kukorica úgy csupaszon, és a maga tiszta valóságával ott nem áll. Nagyon sok töretésen mentem keresztül, de most már tudom, hogy szükségem volt rá. Szükségem volt rá, hogy a konok, az irigy, a fukar, a gonosz, a hadd ne soroljam a jelzőimet, ezek a jelzők eltűnjenek. Odaforjuljak az emberekhez, akár a cigányokhoz is, és azt, amit én kaptam, azt az örömet, azt a kegyelmet meg tudjam osztani velük. Végig Isten arra készített fel, és most már tudom, hogy a hit tortáját megosszam másokkal is. Hogy ne legyen kukar, hanem ha kijövök, a szabadulok, akkor mondjam el a szeretteimnek, mondjam el a családomnak és a környezetemnek, hogy Isten szeret. Isten nagyon szeret engem, tudom, a fiát adta. És olyan, hogy ezt milyen a szívembe írta. És őt szeretem a legjobban. És utána jövök bárki. Testvérek, olyan mély hála volt bennem Jézus Krisztus szabadítása iránt, hogy soha nem írtam verseket, elkezdtem hálámat versekre önteni. Szabadulásomkor 835-nél álltam meg, és mind Jézus Krisztusról szól, hogy ő milyen kegyelmes volt velem, és mennyire szeret. Én hiszem, hogy nem vagyok egyedül ezzel a szeretettel, és hiszem, hogy a jelenlévőket is mindenkit szeret. Amikor kiszabadultam másfél évvel ezelőtt, gyakorlatilag mindenemet elveszítettem, a ruháim kívül nem maradt meg semmi, de Jézus Krisztussal jöttem ki a fal közül. Egy más ember jött ki, egy újjászületett ember jött ki, mert hiszem, hogy ez a bébőintézet számomra egy szülő otthon volt. Egy új pásztor István jött. És örülök neki, hogy ezt más is meglátta, bár nem mondom, hogy tökéletes vagyok, sőt, annyiszor csetlek voltok, olyan sok hibát mindegy. A lányom a legnagyobb tükör, mikor mondja, de ha egy hívő ember ilyet nem csinál, és igaza van. Ő látja, más is látja, de hát tanuljuk, ez egy folyamat. Én még 3,5 éves vagyok hitel. És nagyon örülök, hogy tanulhatom. Van még tanulni bőven. De legfőképpen Isten arra indított, hogy azt, amit kaptam, azt adjam tovább, hogy mindenki számára van egy kegyelem, van a bűnöknek bocsánata, és van örök élet. És ezt el kell mondani. Én, amikor gyerekként kaptam egy ajándékot, mindig mondtam, hogy apa, nézd! Anya, nézd, mit kaptam! Hát most azt mondom, hogy testvérek, jelenlévők, nézzétek, mit kaptam! Jézus Krisztuson van, kegyelmem van, örök életem van. És egy kincset kaptam, és mindent kilett a kezemből, azt a sok katatot, amit gyűjtögettem 46 éven keresztül, és a kezembe tett egy gyémánt. Hát ezt szorongatom, ezt szeretném veletek megosztani, neked is lehet gyémántod. Lehet, hogy nem tudod még, hogy ez mi, de higgyél az igének, higgyél ennek a csodálatos könyvnek, ebből táplálkoztam és táplálkozom a mai napig is. Szeretnék veletek megosztani még egy nagyon aktuális dolgot. A mai nap tudtam meg, hogy a Debrecen ítélőtábla ítéletet hozott az ügyemben, és vissza kell mennem még több mint egy évre. Mikor erre a bizonyságtételre gondoltam, egyből eszembe jutott, hogy Uram, mit akarsz ezzel? És az ördög egyből jött, na hát, ez a te Istened. Hát vissza kell menni, hát így szeret téged az Isten? Hát nem kímél meg ezekről a helyzetekről? Hát miért nem tudta megváltoztatni ezt az ítéletet? Hát annyi mindent adott már, mióta kint van. Adott egy hívő feleséget, adott munkát, adott egy otthon, és ráadásul édesanyád a szívbeteg nem halt bele, amit a fia a börtönben volt, hanem hitre jutott. A 91 éves nagymamát nem halt meg még, hitre jutott. A fia nem fordult el tőle, hitre jutott. Súgta felé, és akkor semmi mától nem tudtam kapaszkodni testvére, mint ebben a csodálatos könyvben lévő egy igére, amelyet az én drága lelki szüleimtől kaptam a római levélből, egy kis kerámia táblán ott lógott az én ágyam mellett, amire ez van írva, aki Istent szereti, azoknak minden gyarokra szolgál. Az ördög el akar támporítani Istentől, Jézus Krisztustól, aki meghalt értem, és megtámadta a hitemet. Azt akarta, hogy lábadjak fel ellene, de aztán jött az ige, és segítséget adott. Hol van testvérek egy év, ahhoz képest, hogy örök életem van? Én nem a 70-80 évben gondolkodom, amit itt megélünk egy földön, hanem én már arra készülök, hogy lesz folytatás. A halál után nem pont van, hanem kettős pont. És itt kell döntenünk a földi életünkben. Itt kell meghozni a végrendeletet, hogy Isten irányába, vagy az ördög irányába örök hálózatba legyünk. Ezt a döntést meghoztam, és tudom, hogy életem legbölcsebb és legcsodálatosabb döntése volt. És ez az alkalom arról szól, hogy döntés helyzetbe hozza, akik itt vannak. Hogy legyen világosság, legyen fény, ahogy a kereszt felragyogott nekem a 8,5 nézetméteren, és aztán dicsőség Istennek felragyogott másnak is, mert Isten nagyon szeret minket. És Isten meg akar minket menteni. Sokszor nem tudjuk, hogy miért, de higgyük el, aki most itt van, lehet, hogy rajtad keresztül akarja Isten hazavinni az otthonodba az evangéliumot. Azt akarja, hogy megmeneküljön a család. Hát annyira rossz dolog ez. Ennyire kell ellenkezni. Ennyire nem akarjuk. Ennyire nem akarjuk befogadni, hogy valaki feltétel nélkül szeret, hogy ez a mindenható Isten az én mennyei édesapám. Engem nagyon szeret. És azt akarja, hogy vele töltsem az örökké valóságot. Ez a csodálatos teremtő, szavával teremtő és szavával megtartó Isten azt akarja, hogy mindnyájunknak legyünk, a gyermekei, minden családtagunk. Olyan rossz dolog ez Istentől, hogy ő ilyet akar, hogy jót akar. Hogy mindenki, aki itt van, elmondhatja, hogy van egy mennyei édesapám. Lehet, hogy te is elveszítetted az édesapádat, mint én. Nem volt gyermekként igazán kapcsolat vele. És arra törekszem, hogy a gyermekemmel végre legyen kapcsolat. És az én mennyei atyámhoz mehetek, és kérhetek bölcsességet, olyan bölcsességet, amelyet én magam nem tudok előállítani. De ő ezen a csatornán segít. És segít feldolgozni minden tervet. Azt mondta, Uram, ha vissza kell mennem, megyek, mert te küldesz. És a te kezedből alázattal elfogadom. És le tudtunk térdelni hárman, és ma délelőtt a hír után hálát tudtunk adni Istennek, hogy Uram, ha te ezt akarod, legyen belőled drága akaratod. És tudom, hogy mit miért tettél az életedben, mint egy filmet megmutattál a 46 évemet, lejátszottad, és tudom, hogy miért kellett bemennem, miért kellett addig maradnom, miért kellett mindent elveszítenem, hogy kapjam, hogy átvehessem, hogy megüresedjek, átvehessem, hogy akarjam a kegyelmet. Én hiszem, hogy nem kell mindenkinek ezt az életutat járni, hogy valami tragédia legyen az életében. Csak meg kell hallani Isten hívó szavát, meg kell hallani, hogy szörget Jézus Krisztus a te szíveden is. Testvérem, végezetül szeretnék felolvasni nektek egy verset, amelyet az én drága lelki édesapám, Rakovics Béla, egyik kiválasztott verse volt, amelyet úgy szeretett hallani, és mindig azt láttam, amikor a börtönben ünnepnapokon, vagy bármilyen alkalomból jött, és idejét kapta, és nem foglalkozott azzal, hogy ünnep van, mert az evangélium, a szolgálat sokkal fontosabb volt. És mikor Jézus Krisztusról beszélt, elcsapott a hangja, és könnyezett. Hát így indultam én meg. Nagyon jó volt a minta. És nagyon hiteles volt ez a minta. Vers címe, mert úgy szerette. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy feláldozta a legszebb virágot. Ki szépszírmai élted is hullatta, míg Herodes az éjszakát mulatta. Örültek, hogy a zsidók új királya nem lehet többé tettei bírája. A nagy messiásból hamar fogoly lett, amit ők tettek, az igazi bűntett. Megalázták, megködözték kezeit, közben árkusan figyelték szemeit, a fejére tövis koronát tettek, ruhájára zsidók sokat nevettek. Korbácsütésektől a háta sajgott, de a bűn előtt fejet mégsem hajtott. Szívébe zárta az ellenségeit, s a keresztre vitte a világ bűneit. Szenvedései nem voltak hiába, csoda történt a hitetlen világban. Isten a virágát életre keltette, bűneinket a tengerbe vetette. Jézus most is az Atya jobbján ül, a szeretete irántunk ki nem hűl. Örök életet kínál neked is, fogadd el tőle, csodát tett fel is. Isten áll. Köszönöm szépen.
Egy új életet kezdeni, és el tudja erre, és hogyan kellene
bizonyosan készen vagyunk arra, hogy ebben segítsen, vagy a maival, vagy az elkövetkezendő napokban Isten kolompol. Kolompol a szívünkben, nekünk csak már válaszolni kell neki, és adjuk az Úr, hogy mindannyian jó döntést tudjuk hozni. Hát ez az eset véget ért, egyetlen két dolog maradt hátra, az egyik, hogy majd fogadjuk az áldást fönnállva, majd aztán újra levélbe elfenkeljük az esti énekünket, hú, terjesz ki Jézusom, voltam az Úr szálltad, kérlek kinek, hogy álljunk el az áldást. És amíg tudunk Jézus Krisztusnak kegyelme, ami mennyei atyának a szeretete és a Szentléleknek a közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Szeretettel várunk mindenki az elkövetkezendő napokon is. Fogadjuk el.